Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Pilátus maga elé hívatta Jézust, és megkérdezte tőle, te vagy-e a zsidó királya? Jézus így válaszolt, magadtól mondod ezt, vagy mások mondták neked rólam. Pilátus ezt felelte, hát zsidó vagyok én, saját néped és a főpapok adtak a kezembe, mit tettél? Ekkor Jézus így szólt, az én országom nem ebből a világból való. Ha ebből a világból volna az országom, szolgáim harcra kellének, hogy ne kerüljek a zsidó kezére, de az én országom nem indít való. Pilátus megkérdezte, tehát király vagy? Jézus így felelt, te mondod, hogy király vagyok. Én arra születtem, és azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról, aki az igazságból való, az hallgat a szavamra. Ezek az evangéliumi. Testvéreim, ennek a mai ünnepnek a története is nagyon jól mutatja, hogy mi a különbség az evilági válasz, az evilági gondolkodás és a természet fölötti gondolkodás, mi az, amit az ember maga erejéből tud tenni, és mi az, amit a Szentlélek erejében tesz. Azaz, mi a különbség a puszta vallásosság és a hit között. Jó esetben a hívő ember vallásos is, és nagyon visszataszító, amikor valaki úgy vallásos, hogy közben nem bízik igazán Istenben. Amikor baj van, akkor derül ki, hogy az ember a hite alapján hoz-e döntéseket, vagy nem, hogy valóban a bizalom, az Istenbe vetett végső bizalom vezérli-e, vagy nem. Ez az ünnep a legfiatalabb főünnepünk. 1925-ben rendelte el 11. Pius pápa ezt az ünnepet, akkor, amikor azt érzékeltem az egyház, hogy megnőtt az Isten ellenes és egyház ellenes hatalmaknak az ereje, amikor a kommunizmus, az ateizmus és mindenféle immanens rendszerek annyira előre törtek, hogy az megsemmisítéssel fenyegette az egyházat. És ekkor a pápa, úgy mint a hívő ember, előre felé menekült. Úgy, mint ahogyan napokban olvastuk a vak meggyógyítását, minél hangosabban próbálták csitítani a vakot, ő annál hangosabban kiabált, hogy Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam. Vagy ahogyan a mi Szent István királyunk, amikor végképp semmilyen emberi lehetőség nem volt, és úgy tűnt, hogy minden esély elveszett, akkor a koronát az fölajánlja a szűzanyának, és rábízza a természet fölötti erőkre ennek az országnak a gondjait. A pápa is ezt tette. Ez egy teljesen hitbeli döntés, egy hitbeli lépés volt, ami a nem hívő ember számára érthetetlen, sőt, ostobaságnak tűnik, ahelyett, hogy valami propagandát szervezne, valami nagy körutat szervezne, valami olyan evilági módszereket vetne be, amivel az ember tud terjeszteni egy ideológiát, ahelyett meghirdeti Krisztusnak, a világ mindenségnek az ünnepét, a Krisztus király ünnepét, amivel kifejezte az egyház azt abbéli meggyőződését, hogy mindazonáltal, mindenek ellenére, mindenek fölött és mindeneken túl, mégis Isten az Úr, mégis Krisztus a világ mindenségnek a beteljesítője, aki azért jött el először, hogy kinyilatkoztassa az Atya irántunk való szeretetét, és azért jön el másodszorra, amiért Isten ezt a világot létrehívta, hogy beteljesítse ezt a világot, hogy kiteljesedjék a teremtésnek a rendje az új teremtés által, és megmutassa a békének az uralmát az emberiség fölött. Nyilvánvaló testvérek, sok minden kérdést vet föl ez az ünnep, hiszen akkor, amikor ezt az ünnepet meghirdették, akkor egy eléggé triumfalisztikus, egy eléggé dicsőségmáborban úszó ünnepet hirdettek meg, mert az ember megpróbál úgy beszélni Istenről, és megpróbál úgy gondolkodni Istenről, hogy emberi módon képzeli el Istennek a hatalmát. És nyilvánvaló az is, testvérek, hogy akkor, amikor mi emberek próbálunk Istenről beszélni, akkor két utat kell bejárnunk. Az egyházunk is ezt tette 2000 év során. A teológia egyrésztről állításokat tesz Istenről, pozitív állításokat, minden emberi tökéletességet hirdet Istenről, minden, ami emberhez méltó, minden, ami elgondolható nagyszerűség és tökéletesség, azt állítjuk Istenről. Így tudunk Istenről beszélni, testvérek. Azt mondjuk róla, hogy Atya, azt mondjuk róla, hogy egy, igaz, jó, szép, azt mondjuk, hogy mindenható, azaz olyan emberi fogalmak, amik ésszel fölfoghatóak, beláthatóak, olyan fogalmakkal írjuk le a mi Istenünket, és azt mondjuk róla, a mi Urunkról, Jézus Krisztusról, hogy ő király. A másik út azonban, amit az egyház bejárt és járnia kell most is, az pedig a negatív teológia, a tagadásoknak az útja, amikor tagadnunk kell Istennel kapcsolatban egyrésztről mindenféle emberi tökéletlenséget, másrésztről pedig tagadnunk kell, hogy Isten úgy lenne jó, mint ahogyan mi vagyunk jók, úgy lenne szép, mint ahogyan az evilági szépségről gondolkodunk, és hogy úgy uralkodna, mint ahogyan mi uralkodunk egymás fölött. Krisztus nem úgy király, mint az evilági királyok, és a Pilátus előtti, mondjuk így, hogy trónbeszédében ezt Jézus világossá is teszi. Nem evilágból való az ő országa, és nem lehet evilági módszerekkel az ő országát építeni, hanem valóban a hitnek a diadala, Krisztus király ünnepének az igazi mélysége, hogy majd az Istenbe vetett bizalom, az Isten tette lesz az, ami ennek a világnak a beteljesedését megadja, és nem a mi emberi erőfeszítésünk juttatja el a teljességre, hanem az Isten irgalma és könyörülete vet véget ennek a világnak, és teljesít be minden reményünket. Krisztus király ünnepe, testvérek, azt mutatja meg, hogy nekünk újra és újra meg kell haladnunk azt, amit az uralomról gondolunk. Nézzétek meg, hogy mennyire félreértette az emberiség azt az ősi parancsát, Istennek a legelső parancsot, hogy hajtsátok uralmatok alá a földet. Ez volt az első parancsolat, amit Isten adott az embernek. És az ember elkezdte a maga kénye kedve szerint uralma alá hajtani a földre, tönkretettük, kiszipolyoztuk, eltékozoltuk mindazt, amit Isten nem csak nekünk, hanem az utánunk jövő generációknak is adott ajándékba. Éppen ezért kell újra és újra megvizsgálnunk, hogy mit is gondolunk hatalomról. Istentől teljesen idegen, Istennel semmilyen módon nem fér össze az erőszak. Sosem erőszakolja rá magát. Nézzétek meg, elkezdődik jövő vasárnappal az adventi időszak, amikor készülődünk arra, hogy megünnepeljük az üdvözítőnek a születését. És akkor, amikor jászolva születik, akkor megmutatja a hatalomnak az igazi természetét. Minél kisebbé, minél kicsinyebbé válik az Isten, annál jobban látható az ő hatalma. Minél inkább kiüresíti önmagát, annál inkább ragyogóvá válik. Azt testvérek, hogy megértsük, hogy az Isten uralma az milyen, az nagyon fontos, mert újra és újra az ember megvádolja Istent. Mert azt gondoljuk, és azt vetítjük rá, amilyen mi vagyunk, hogy ő neki korlátlan hatalma van, bármit megtehet, akármit megtehet. És ha mégsem segít, akkor megvádoljuk őt, hogy miért nem teszi meg, miért engedi, pedig megakadályozhatná, miért nem teszi meg, pedig volna rá lehetősége. De Isten nem így uralkodik, testvérek. Az Isten uralma az nem erőszakos uralom, nem kényszerít ránk semmit sem. Ha a jót ránk kényszerítené, akkor az rosszá válna. Az Isten mindig szelíd, és az a szelíd uralom lesz az, ami Krisztus második eljövetelében láthatóvá lesz. Egyszer, amikor kispapok voltunk, kellett így gyerekeknek valami foglalkozást, vagy bár nem is emlékszem, mit tartani, csak arra emlékszem, hogy mennyire megdöbbentem, mikor arról volt szó, hogy próbáltál-e már te a béke eszköze lenni, kibékíteni embereket, és akkor az egyik ilyen kis picike gyerek azt mondta, hogy igen, ő az utcán, amikor látott verekedni két embert, akkor oda ment, és mondta nekik, hogy hagyjátok abba. És hát mindegyikünk megdöbben már annyira, nekünk begyőtt a fejünk lágya, tudtuk azt, hogy ebből nagy baj lehetett volna, elkezdtünk aggódni, és kérdeztük tőle, hogy is mi történt. Azt mondja, hogy abba hagyták. Nyilvánvalóan a felnőttek elszégyelték magukat akkor, amikor ezt a szelíd erőt, a békességnek a szelídségével találkoztak, és inkább abba hagyták a verekedést. Persze a fantázia tovább vihető, mi minden történhetett volna, de nem az történt, testvérek. És igenis az Istennek a békéje és Istennek az irgalma az le fogja győzni a gonoszságot, és ezért fontos gyűjtögetnünk a példákat a saját életünkből, amikor Istennek ez a szelídsége, ez a gyöngétsége, ez az irgalma, ez láthatóvá lesz, és az viszi el azért az utolsó szó. Ez nagyon fontos, hogy ilyen élményeket gyűjtsünk magunknak, testvérek, és ne a kudarcokat, és ne azt halmozzuk föl az életünkben, hogy hogyan bukik el egy jó szándék, hanem adjunk időt Istennek, hogy igazolja magát, hogy a jó szándékok előbb-utóbb idővel, az Isten idejével mérve mégis diadalra fognak jutni. És ebben bizakodunk, testvérek. Azt mondja a mai Szentleckében a Jelenések könyve, látni fogja őt minden szem, még azok is, akik átszúrták. Krisztusnak ez a második eljövetele, testvérek, amikor kinyilvánul, visszavonhatatlanul, kendőzhetetlenül, kinyilvánul és láthatóvá lesz a valóság, ez lesz az ítélet, mert ehhez képest üdvözül az ember, vagy ehhez képest kárkozik el. A görögben az igazság szó az az aletheia, a szó szerint azt jelenti, hogy el nem rejtett. Az igazság az, ami kinyilvánul. És amikor az ember a valósággal találkozik, a végső valósággal, az igazi valósággal, akkor az megítéli a bensőjét. Megítéli, hogy van-e közöm hozzá, van-e bennem is irgalom, van-e bennem is nagylelkűség, gyöngétség, van-e bennem alázat, vagy éppenséggel gőgös vagyok, és még ott az utolsó találkozáskor is magamat választom, a saját önzésemet, és ebben az esetben ez a találkozás, ami üdvösségem lehetne, az kárhozatom lesz. Mert hogy a kárhozatot nem Isten teremtette, testvérek. Ezért nem kell félnünk az elkárhozástól, nem kell attól félnünk, hogy az utolsó ítélet az pusztulás lesz, hanem az utolsó ítéletre úgy kell gondolni, mint ami beteljesedés lesz, kiteljesedés lesz, hazatalálás lesz, öröm lesz. De nyilvánvalóan, testvérek, amikor gyűlölök valakit, akkor az ő öröme, az az én kárhozatom. Amikor azt látom, hogy azok, akiket megvetettem, lenéztem, azokkal osztoznom kell az Atya szeretetében, az nekem kárhozatos dolog lesz. Pilinszky azt mondja, hogy a kárhozatban, a pokolban az történik, ami éppen nekem elviselhetetlen. És ez a kárhozat, testvérek. Ha nézzétek meg a tékozló fiú bátyját, vagy nézzétek meg a saját életeteknek a tapasztalatait, amikor hogyan válik kárhozatossá valami, ami önmagába véve semleges. Sem nem jó, sem nem rossz, de számomra elviselhetetlen, számomra idegesítő, tragikus. Amikor Istennel találkozunk, testvérek, akkor egymással is találkozni fogunk. Ezért nevezzük azt végítéletnek. Van külön ítélet. Amikor meghalok, akkor külön ítéletben lesz részem, eldől a sorsom. De a végítéletben kinyilvánul mindegyikünknek a sorsa. Amikor találkozunk végérvényesen egymással is, végérvényesen egyesülünk Istenben visszavonhatatlanul azokkal is, akiket gyűlöltünk, akiket lenéztünk vagy megvetettünk. Éppen ezért kell az embernek féltékenyen őrködnie a szíve fölött, a lelke fölött, azért, hogy ne engedjen oda be semmi lenézést vagy megvetést, ne engedje, hogy a gyűlölet az benne valamiképpen tanyát verjen, mert abban az esetben ott a kárhozat csirázik, az növekszik benne. Testvérek, nem azok a legrosszabb bűnök, amiket annak tartanak az emberek. Éppen ezért nekünk, akik nem csak hívők vagyunk, hanem vallásosak is, nagyon vigyáznunk kell a beszédünkre, hogy nehogy a közbeszéd minket is megvezessen és tematizáljon. A közbeszéd kipécéz bizonyos dolgokat, amiket égbekiáltónak tart, és elfeledkezik arról, hogy sokkal mélyebb és sokkal szörnyűbb bűn lenézni valakit, megvetni valakit, mint akár lopni vagy csalni. Mert hogy nyilvánvaló, testvérek, hogy az erkölcsi értelembe vett bűnök alól van feloldozás, azokra van vezeklés, azokat könnyebb belátni és megbánni, mert az ember előbb-utóbb falnak fut, és belátja, hogy hibázott. De amikor azt gondolom, hogy én külön vagyok másoknál, mert nem vagyok olyan, mint ők, az alól hogyan lenne feloldozódás, testvérek, azt hogyan lehetne belátni, hiszen akárhonnan is nézem, én mégis külön vagyok, mint ők. Mert nézd meg, hogy hogy élnek, hogy viselkednek, hogy öltözködnek, hogy beszélnek. És csak megerősödik minden egyes találkozással a gőgöm, és az alól nincsen mentség, testvérek. A gőggel Isten sem tud mit csinálni, és Isten nem tudja magát ránk kényszeríteni, mert az ő mindenhatósága az nem azt jelenti, hogy akármire képes. Akármire, bármire mi emberek vagyunk képesek, Isten nem. Őtőle idegen minden, ami erőszak, és idegen tőle minden, ami hatalmi, hanem ő fölkínálja magát szelíden, és az az üdvösség, amikor elfogadom az atyai szeretetet, amivel kapcsolatban megértem és belátom, hogy semmiképpen sem jár nekem. Az mindig ajándék, az mindig valami olyasmi, ami messze meghalad engem, ami előbb volt, mint én. Az igazi szeretet, testvérek, az, amikor nem azért szeretem a másikat, mert olyan, amilyen, hanem amikor rádöbbenek, hogy azért, mert én vagyok olyan, amilyen. Isten nem a tulajdonságaink miatt, a teljesítményeink miatt szeret bennünket, sőt, azt kell mondjam fordítva valami, hogy az Isten szeretete tud valakit teljesítményre ösztönözni, attól válik valaki szenté, hogy fölismeri az Isten iránta való szeretetét. Ha tehát az ember azt gondolja, hogy ki tud érdemelni bármit Istennel kapcsolatban, akkor az lehet, hogy nagyon vallásos, de abban az esetben nem hívő, az nem Krisztus módján közeledik az Atyához. Testvérek, a vallás az nagyon szép dolog is. A Szentlélek ajándékának nevezzük a jámborságnak a lelkét, a jámborságnak az adományát. Én megajándékozottnak tartom magamat és titeket, hogy itt vagyunk a templomban, és tudunk, nem arra kell figyelnünk, hogy mit csinálunk, vagy hogyan csináljunk, hanem azt, hogy mit is csinál az ember, hogy mi annak a lényege, és kire irányul minden cselekedetünk. Szerettem volna ma ilyen ünnepi szentmisét, amit a liturgia tud itt bemutatni az Istennek. Hát ugye ezért is lesz minisztráns avatás, mert hát nincs elég minisztránsunk hozzá, hogy a nagy bevonulást, a tömjént füstöt és mindazt, amit az egyház föl tud a történelme során mutatni, nagyszerűséget, hogy azt itt megmutassuk a mi Istenünknek. De erre nekünk van szükségünk. De a vallásosság, testvérek, az egy immanens dolog, az evilági dolog, a szokás dolga, megszokás dolga is, az változik is. Nézzétek meg ennek az ünnepnek szintén a sorsát. Akkor, amikor 25-ben elrendeli a pápa, akkor a minden szentek ünnepe előtti vasárnapra teszi, mondván, hogy a Krisztus uralmából, hatalmából fakad az üdvösség. Abból fakad az a lehetőség, hogy szentek lehetünk a szentek között. Abból fakad az Úrnak a hatalmából, amit a kereszten nyilatkoztatott ki, ahogyan ezt a liturgia mondja is, hogy kereszten trónol köztünk az Úr. Ő ott a kereszten végzi az első szentélyavatást, amikor azt mondja a jobblatornak, Dizmásznak, hogy még ma velem leszel a paradicsomba. Azt mondta az egyház, hogy lám, ebből a hatalomból fakad a minden szentek ünnepe. Aztán áthelyezte az egyház a zsidat után az egyházi év utolsó vasárnapjára, értelmezve az évnek a végét, értelmezve a véget, hogy a vég az Krisztus igazi hatalmának a kinyilvánulása lesz. Azaz a vallás az ilyen értelemben változik. Változnak a gesztusok, az öltözetek, ez immanens dolog. Nem véletlenül írt Freud könyvet a vallás és neurózisnak a kapcsolatáról, mert a vallásos ösztön vagy vallásos cselekedet az pusztán emberi cselekedet, és rengeteg visszásságot, rengeteg babonát és rengeteg neurózist is hordozhat. Ezzel szemben a hit, testvérek, az mindig természet fölötti válaszai vannak, mint ahogy ezt az ünnep is mutatja. Én nagyon szeretem a rózsafüzérnek, a világosság rózsafüzérnek azt a titkát, hogy aki Kánában kinyilatkoztatta isteni hatalmát. Ott Kánában Krisztus kinyilatkoztatta, hogy van hatalma, hogy meg tudja menteni az ünnepet, hogy van hatalma arra, hogy a vizet borrá változtassa, hogy van hatalma a természeti erők fölött, mert ő Isten fia. Valóságos Isten, és a tanítványok ezt értették meg, persze ehhez meg kellett halnia és föl kellett támadnia, hogy megértsék, hogy mi is történt Kánában. De sokkal fontosabb ennél, testvérek, hogy a hatalom természetét nyilatkoztatja ki, az ő hatalmának a természetét. És ezért lenne fontos, hogy ezt az ünnepet vigasztalásnak tekintsük, mint ahogy az egyház vigasztalásként rendelte el ezt az ünnepet, annak ellenére, hogy már az első keresztény századoktól kezdődően Krisztust úgy ábrázolják, mint Majestas Dominit, mint aki uralkodik, mint aki király, mint aki abszolút úr. Az ünnep vigasztalásunkra van. Így tehát fogadjuk el az Istentől jövő vigasztalást, és akkor, amikor a végső dolgokra gondolunk, akkor ne a jeges félelem legyen, ami eluralkodik rajtunk, hanem meneküljünk mi is előre, mint a hívő ember. Kapaszkodik, aki fél. Nem mindegy, hogy miben kapaszkodunk. Rítusokba kapaszkodunk, vagy az élő hitbe kapaszkodunk-e. Nekünk szerencsére vannak rítusaink is. Azt mondja József Attila, hogy alkotni vagyunk, nem dicsérni. És most mi még gyerekeink se azért vannak, hogy dicsérjenek minket is, mi most mégis a dicséretekből merítünk erőt. És mi ezért vagyunk itt, hogy a rítusainkkal még jobban belekapaszkodjunk Istenbe, de tudjuk, hogy ennek személyes kapcsolódásnak, személyes kötődésnek, odaszánásnak kell lennie, ahhoz, hogy üdvösségünkre legyen az, amit teszünk. Úgyhogy testvérek, most az egyházi év utolsó vasárnapján hívom azokat, akik minisztránsá szeretnének lenni, hogy álljanak ide ki.